Üdvözlöm a kedves hallgatókat, hogyha kedd, akkor szól tovább a Nagy Totál, és Csúlya László és Muhi András itt vannak velem továbbra is a stúdióban. Folytatjuk a beszélgetésünket a csütörtökön debütáló Szelíd című magyar filmről. Ugye a rendező és a producer ül velem itt a stúdióban, és ott fejeztük be a műsor előző felében, hogy ugye a film Szófia után Jeruzsálembe is eljutott, ahol egy filmes laborban érlelődhetett, talán mondhatjuk így, magának a filmnek a koncepciója, mielőtt ugye elkezdődött a nagyobb munka, hiszen hosszú idő után most már tényleg filmre, mozivászonra fog kerülni az alkotás. Kicsit meséljünk a forgatási időszakról, és András, most hozzád fordulnék. Milyen volt a forgatás? Ugye, hogyha számolgatok, akkor nem tudom, hogy mennyire esetett bele itt a nagy lezárások időszaka, ugye a koronavírus járványnak a 2020 évelei kitörése. Talán ezt már megelőztétek, hogyha jól számolok, bár nem vagyok benne 1000%-ig biztos.
Benne voltunk, és hát arra emlékszem, hogy a stáb állandóan maszkban forgatott, ami hát szörnyű lehet. Úgyhogy ezért jó producernek lenni, mert akkor mész haza, amikor akarsz. És nem kell 12 órán át az éjszakában maszkban ugrabugrálni. Hát nem, ez egy olyan film, ami, különösen, hogyha most gazdasági rádióban vagyunk, ami a magyar átlagos költségvetésekhez képest is elég szűk költségvetésből készült, annak ellenére, hogy német pénzt is sikerült belehúzni, de ez talán olyan értemben nem is baj, kicsit egyet is értek, meg nem is, szóval első filmeknél, meg második filmeknél még indokolt talán az óvatosság. Minden esetre hát nagyon kevés, ehhez képest kevés forgatási napunk volt, és a két rendező igazán hősiesen levezényelte egy úgy tudom, nagyon támogató stábbal. Tehát azt gondolom, hogy még magyar szinten is low budgetben voltunk, ez azt jelenti, hogy talán olyan 300 millió lehetett a költségvetésünk, 300-320 millió, hogy a kedves közönség, a hallgatóság értse, ma egy átlag magyar játékfilm azért már 6-700 millió forintból készül, és ugye mostanában már az sem ritka, hogy 2-3 milliárd forintokat kapnak izgalmas rendezőtársaink, úgyhogy el kell, hogy mondjam, hogy bár ha azt mondjuk, hogy 500 millió forint az nagyon sok, de nem sok, mert hogyha euróra átváltjuk, akkor mondjuk az az 1.5 vagy 1.5 millió euró, és az például még európai művész filmek, tehát arthouse filmek esetében is az alsó kategória. Tehát egy igazán jó kiállítású, akár szerzői filmet olyan 3-5 millió euróból szoktak leforgatni, de ha ezt a költségvetést elmeséljük Hollywoodba, na, akkor azok meg elájulnak, hogy ennyi pénzből nem lehet, mert ugye egy átlag hollywoodi játékfilm az olyan 80-100 millió dollárnál kezdődik.
Hát igen,
ezek érdekes dolgok.
Igen, Magyarországon, és ha jól tudom, akkor még a filmes inkubátor program is 100 milliót ad egy első filmes rendezőnek az első filmjére, ami szintén eléggé szűkös. Kishajninak a külön falkája volt ilyen büdzsével például.
A Lacinak az első film és a Virágvölgy, ami egyébként gyönyörű fődíjat nyert Karlovivárba, és egy nagyon komoly fesztivál soron vagyunk túl, ugyanennyiből. Tehát az viszont az nagyon nehéz.
Igen, pláne, hogyha hozzáveszünk azt egyébként, hogy látszólag a költségek, azok mármint a megkapott összegek szintjén nem nagyon akarnak növekedni, vagyis bizonyos részeken növekednek, bizonyos részeken nem, de Magyarországon is egyre drágább például a szakember egy filmhez, hogyha azt veszük már, hát gyakorlatilag több mint 15 éve talán érkeznek Magyarországra a nagyobbnál nagyobb nyugati stúdiók forgatni, és a nagyoknál tényleg a legnagyobbakat értjük. A magyar szakemberek pedig például a hollywoodi szakemberek mellett tanulják ki a szakmának azt a szintjét, amiért megkövetelik most már például a hasonló fizetéseket is, legalábbis én így látom, és például egy fővilágosító simán mondhatja azt, hogy ő már 3 emberrel nem tudja megcsinálni a filmet, ahhoz szokott, a hollywoodi produkcióban neki van 8 vagy 10 ember erre, ezt pedig meg kell fizetni, és hogyha innen veszük, és most csak te a fővilágosítót mondtam, mint a stáb egy részét, akkor az a 300 millió innentől kezdve eléggé gondolatban is elveszti az értékét. Tehát akkor időben is szűkön voltatok, és hát a pénz is korlátolt volt a film megvalósításához. Rendezői székben ezt hogy lehetett megélni? Mennyire volt feszített a tempó?
Azt el kell, hogy mondjam, hogy a rendezőnek az a megélése, de valószínűleg a producernek is, hogy a pénz az mindig kevés. Tehát bármennyire sok, az valahogy olyan a film, nem tudom, milyen a tulajdonsága, mármint az ipari része, hogy valahogy mindig több kellene. Hogyha valamennyit, szóval, hogy mindig az ember addig nyújtózik, amíg a takarója ér, ha jó esetben, vagy tovább, és akkor baj van. De azért általában addig, szerencsére már. Így visszagondolva, ezek a korlátok, ezek azért inspiráltak is minket. Tehát ki kellett találni egy olyan forgatási elvet, ahol nagyon pontosan kellett dolgozni, és csak azokat a képeket vehettük fel, amik fontosak. És nem vehettünk föl égbe világba mindenfélét, hanem fejben nagyon össze kellett rakni. És nem csak a képeket, hanem a napot, hogy egy nap mit vegyünk föl, mit forgassunk, mert a forgatáson igazándiból a legdrágább dolog az az idő. Mert hogy minden kinek ott ketyeg az óra, mármint a szakembereknek. És azzal sáfárkodni kell nagyon-nagyon-nagyon okosan. Tehát ebből a szempontból kellett nagyon megfognunk, és az volt a szerencse, hogy kitaláltunk a operatőrrel, Nagy Zágon operatőrrel közösen egy olyan filmnyelvet, aminek a keretében ezt meg lehetett valósítani ezek között az időkorlátok között. Egy redukált filmnyelvet hoztunk létre, ahol nem vettünk föl mindent minden irányból, hanem kiválasztottuk a legfontosabb beállításokat, és csak azokat vettük fel. Például, ha két ember egy asztalnál ült, akkor két beállításból fölvettük, és nem vettük föl 8-ból, ahogy mondjuk klasszikus értelemben a klasszikus filmet vették. És ez a fajta gondolkodásmód egy filmnyelvet is létrehozott, ami majd fogják látni remélhetőleg a hallgatók a moziban, ami egy különleges utazásra hív, egy vizuálisan nagyon fókuszált történet, ahol valahogy a bőröd alá kerül az, hogy a kevesebb több alapon, tehát hogy nagyon visszafogott fókuszált gesztusok, képi gesztusokkal dolgozunk, amiben képekben nagyon sok minden van belesűrítve egyszerre.
Rendezőként milyen volt a járvány időszak alatt, ahol csúszások, leállások vannak, és van, amikor egyszer nem lehet megoldani?
Hát borzasztó nehéz, nagyon megterhelt minket idegileg az, hogy 12-13 órában maszkban kellett lenni. Például a színészekkel dolgozni, színészt instruálni, ott 70%-ban a metakommunikáció, az, hogy hogyan mondod, nem pedig az, hogy mit mondasz. És az, hogy le voltál egy maszkba korlátozva, az nekem nagyon, nagyon rossz volt, mert éreztem, hogy nem tudom átadni azokat az energiákat a színésznek, amit szeretnék. És ez az egyik rész. A másik rész, ugye a kollégákkal is úgy beszélni, hogy nem látszik az arcod, ugye az ember fáradtan ilyenkor mindig a rosszabbra gondol, tudod, hogy nem látja, hogy mosolygok, vagy nem mosolygok. Tehát ez önmagában megterhelő volt. Ami előny volt, az a helyszínek megszerzése. Tehát például egy luxus hotelben tudtunk dolgozni fillérekért, béreltük ki. A Covid nélkül ez biztos, hogy nem tudunk egy ilyen hotelben dolgozni. Amikor ott voltunk, úgy képzeljék el a hallgatók, hogy ez egy, nem tudom, 150 szobás hotel, most egy szoba volt kivéve, kettő darab ember volt ebben a hotelben, le volt kapcsolva a fűtés, a víz, a villany, minden, tehát hogy ilyen hősugárzókat kellett beraknunk a hotel szobába, elképesztő. Valószínűleg abban a hotelben ilyen az elmúlt 30 évben, vagy nem tudom, lehet, hogy 50 évben, ami ott a hotel van, nem volt. És egy másik nagyobb, a Vártkert bazárban is forgattunk, azt se tudtuk volna megszerezni, hogyha nincs a Covid.
Hogyha már szóba jött az előbb említetted a szereplőket, akkor beszéljünk róluk is egy kicsit, hiszen mégiscsak őket fogjuk látni a vásznon. Hogyha jól sejtem, hogy Csonka Eszter karaktere az egyértelműbb lehetett a kiválasztásnál, hiszen ő egy testépítőre volt szüksége ez a szerephez. Gondolom nem volt senki rá kényszerítve, hogy jó, akkor van fél év, de akkor így kell kinézni annak a végére. Szóval gondolom ez könnyebb volt, bár nem vagyok benne biztos. De nagyjából ugye a szereplőknek a kiválasztása az, hogy történt. András, először rád néznék itt ezzel a kérdéssel.
Hát őszintén szóval én ebben most nem nagyon vettem részt, mert világos volt, hogy az Eszter, tehát az Eszter adott volt, ugyanis Nemes Anna a film másik rendezője, forgatott egy dokumentumfilmet, mint egy előzetes tanulmányként ehhez a játékfilmhez, és ő már ott megtalálta az Esztert, és a Laci ebben rögtön belement, világos volt, hogy ő lesz a mi főszereplőnk, és tulajdonképpen az ő párját kellett megtalálni, aki viszont szintén egy testépítő, tehát ott is elég világosan szűk mezőnyből lehetett választani, és hát én merem mondani a kedves hallgatóknak, hogy ezért a két látszólag tehát nem színészek, de valami egészen hihetetlenül vannak jelen a vásznon, és én ugyan szeretem, hogyha színészekkel játszatjuk el, amit lehet, de ezt így színészekkel nem lehetett volna. Úgyhogy nagyon jól megtaláltátok őket, és gyakorlatilag ez a két ember vitte el a hátán a filmet, főleg az Eszter. Hozzá kell tennem, hogy nagyon jó érzékenységgel lettek kiválasztva a mellékszereplők is.
Ugye jól tudom, a történetben itt van egy harmadik kulcsfiguránk, hogyha a szinopszis most itt magam elé idézem, tehát akkor, ha jól sejtem, kellett egy harmadik meghatározó figura ehhez a történethez is. Itt szintén egy amatőr találtatok erre a szerepre, vagy itt már bejött egy hivatásos színész, ez hogy történt?
Krisztik Csaba színész játssza a harmadik szerepet, akiről egyrészt azt érdemes tudni, hogy már többször szerepelt filmben, például a Valand című nagyjátékfilmben főszerepet játszott. A másik pedig az, hogy ő fizikai színész, tehát nagyon sok olyan előadásban vett részt, ami valahol a színház és a táncművészet, táncelőadás között van. Hát ezt hívják fizikai színészetnek, ahol a koreográfia, a színész teste az nagyon fontos és exponálva van. És a Krisztik Csaba emiatt elképesztően testtudatos, és elképesztően tud dolgozni a testével, ami ebben a filmben nagyon fontos volt, hiszen valamilyen módon azért a két főszereplő, Csonka Eszter és Túros György is a testével játssza el ezt az egészet, hogy a testi jelenléte az rohadtul fontos, és a Csaba ehhez nagyon jól tudott kapcsolódni. Nagyon jól tudott megjeleníteni olyan pillanatokat, ahol olyan érzeteid vannak, amelyek nem a szavakon keresztül, nem egy tekinteten keresztül, hanem egy mozdulaton, egy testen, testtartáson keresztül jönnek létre.
Nehéz volt velük a munka egyébként így, hogy a két főszereplőd nem hivatásos színész volt? Gondolom ez neked és Annának jelentett plusz munkát, de talán még itt ezen belül is inkább neked, hiszen arról már beszéltünk, hogy Anna sem úgy rendező a szónak a klasszikus értelmében.
Alapvetően a színész-rendező viszony az egy személyes kapcsolat, egy nagyon bizalmi kapcsolat, ahol nem az a legfontosabb, hogy most ilyen szakmailag ez most te hogy mondod, mint mondod, hanem különböző emberi tartalmakat hogyan tudsz átadni, érzéseket, és a 70%-ban a kiválasztásnál eldől, a színész kiválasztásánál eldől, hogy ez jó lesz-e. Tehát onnantól kezdve, hogy van egy ilyen különös kapcsolatotok a rendező meg a színész között, és alapvető emberi helyzetekről beszélgettek. Szóval ott arról beszélgettek, hogy két ember hogy van együtt, és az olyan típusú beszélgetések, ahogy bárki, ha elmélyülten, beszélget emberi kapcsolatokról. És van, akinek van egy ilyen különös képessége, hogy ezt megérti, és valamilyen módon magáévá tudja tenni ezeket az emberi tartalmakat, és tudja képviselni. És nyilván itt azért tök fontos, hogy az amatőr szereplőink, ők nagyon közel állnak ahhoz a személyiséghez, mint amit a filmben megmutatnak. Tehát mi a forgatókönyvet átírtuk, amikor megtaláltuk a Csonka Esztert, hogy közelebb álljon hozzá, és az ő életéből is inspiráltunk. Ez nem azt jelenti, hogy ez egy dokumentumfilm, vagy hogy az ő életét így ez, hogy egy-egybe feldolgoztuk, de a személyiségéből nagyon sokat táplálkoztunk. Nagyon-nagyon jó volt velük dolgozni, nagyon meg tudták magukat nyitni, és hát a sportolóságuk miatt is rendkívül maximalisták, és rendkívül pontosak és szorgalmasak.
Egyébként mondhatjuk azt, hogy ez egy sportfilm, tehát mennyire mutatjátok be magát a testépítést?
Bemutatjuk. Nyilván ez több, mint egy sportfilm, tehát a sportfilmek kedvelőinek nyilván fogadni valamit, vagy akit érdekel ez a világ, de hát ez azért nem csak egy sportfilm, hanem egy sokkal inkább egy szerelmi történet, egy párkapcsolatnak a története, vagy leginkább egy nő boldogság keresésének a története.
Mennyire volt, vagy mennyire hangsúlyos a filmnek a vizualitása, és itt most nem különböző effektekre gondolok, hanem arra, hogy egy olyan jelenséget mutattok be, ami arról szól, hogy nézzünk valamit, amit jelen esetben a testépítőnek a testészen a végeredmény, ugye az, hogy a kidolgozott testeket látjuk ezeknél az embereknél, gondolom. Erre nagyon fontos volt hangsúlyt fektetni, gondolom én így látatlanban, és ugye Anna pedig a képzőművészetnek a területéről jött, mint másik rendező, és ugye azt már András mondta, hogy először egy kicsit megijedt attól, hogy két rendezős lesz a történet, ráadásul az egyik nem is úgy rendező, de akkor Annának volt az ő reszortja, volt ő feladata volt az, hogy itt a látványvilágot megálmodja a kamera elé?
Nem, ez nagyon fontos, és most az előző kérdésedre is válaszolva, csak kicsit indirekten válaszoltam, hogy mivel, hogy ez a színész-rendező kapcsolat egy emberi kapcsolat, ahol emberi drámai helyzetekről beszélgetünk, ezért az Anna ugyanúgy részt vett ezekben a beszélgetésekben, és ugyanannyit tett hozzá, mint én, és mi 50-50%-ban tartjuk magunkat rendezőnek, és ennél a filmnél, ez fontos elmondani, és azt is, hogy nem tudjuk így szétválasztani, hogy akkor én kicsit inkább a színészekkel foglalkoztam, Anna meg inkább a képekkel, hanem ez ennél sokkal összetettebb dolog, mert attól, hogy egy kép létrejön, az előtte nagyon sokféle folyamaton megy az ember keresztül. Szóval, hogy a film az egy nagyon komplex művészi ág, ahol nagyon bonyolult, hogy miért jön létre az, ami a végén létrejön. Tehát nyilván hozott az Anna sok mindent a képzőművészetből, de ugyanúgy a képi világban a zágon az operatőr vagy Nyitrai Anna látványtervező ugyanúgy ott hagyta a kézjegyét. Tehát nem választanám el ezt ennyire mechanikusan. Ez egy közös munka, egy csapatmunka, ahol egymásnak egyenrangú emberek közösen gondolkoztak egy művészeti egy filmről, és a végén annak ellenére, hogy ketten vagyunk rendezők, mind a kettőnk számára ez egy személyes alkotás, és nem lehet azt mondani, hogy az egyiknek ez az érdekes belőle, a másiknak meg az.
De nagyon erős a vizualitás a filmnek egyébként, tehát amire már említést tett a Laci, hogy ők kitaláltak egy filmnyelvet, és ez, amit ehhez a filmhez alkalmaztak, és mondhatom, hogyha így végigfuttatom az agyamban a magyar filmtörténetet, de akár az európait, mondhatom, hogy egy igazi látványcsemege. Tehát pusztán a képek miatt ismerem ajánlani a filmet, túl azon, hogy milyen egyéb más unikális dolgokkal találkozhat a néző.
német koprodukcióról van szó, tehát akkor lehet számítani ennél a filmnél külföldi forgalmazásra is?
Például Németországban is megjelenik? Nagyon komoly világforgalmazónk van, tehát olyan annyira komoly, hogy például az Enyedi Ildikónak, vagy Tar Bélának, Fligauf Bencének is volt ez a Films Boutique nevű cég világforgalmazója. Úgyhogy most leszámítva, hogy ez az átkozott Covid, ez mindenben akadályoz. Például most egy hongkongi filmfesztiválon kéne lennünk, ami ugyancsak a kategóriás, nem, tehát a Sundance-en, ami hát a világ egyik legfontosabb, a négy legfontosabb fesztivál között van, ott debütált a film, és Hongkong is egy alkategóriás fesztivál, de semmi baj, majd biztos később megrendezik. Csak hogy mondjam, most minden nehézkesebb. De már tudjuk, hogy az első eladások megtörténtek.
És milyen a visszajelzés ilyen szempont?
Hát csodálatos jó kritikánk volt. Tehát gyakorlatilag csak pozitív. De a legkomolyabb szaksajtó, Variety, Hollywood Reporter, tehát mindenki foglalkozott a filmmel, és hát tényleg csak melengette a szívemet, mert én még ilyen jó kritikákat nem nagyon kaptam a világban.
Egyébként a pont a Variety-nél nagyon érdekes, egyre jobb fókusz kapnak a magyar alkotások, ugye például pont a múlt héten meg azt egy olyan cikk is jött le a Variety-n, hogyha összevetették az európai filmműhelyeket, akkor Európán belül Magyarországot a második helyre sorolták, például Nagy-Britannia mögött. Tehát egyedül Nagy-Britanniát tartják jelenleg erősebb filmiparnak a magyarnál, ami nagyon érdekes, és nagyon jó látni, hogy a nemzetközileg is egyre inkább fókuszba kerülnek a magyar alkotások, viszont sajnos kifutottunk az időből, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok és beszélgethettünk. Csúlya Lászlóval, a Szelíd rendezőjével, és Muni Andrással, az egyik producerével beszélgettünk. Nemes Anna volt a másik rendező, mindenképpen meg kell említeni őt is, csak ő most nem lehet itt velünk a stúdióban. Köszönöm szépen a hallgatóknak, hogy velünk tartottak, hogyha velem legközelebb szombaton találkozhatnak majd a műsor ismétlésekor, illetve hogyha a jövő héten lesz kedd, akkor nagy totális lesz, tartsanak velünk akkor is. További jó rádiózást kívánok mindenkinek, és hallgassák továbbra is a Trend FM-et.